Hát, ha még a külföldi fiatalok itt vannak, és aludni kell nekik. Tehát Bandi nem tudta, hogy már elmentek. Köszönjük szépen, Bandi. Tehát ilyen emberekre van szükség, nagyon sokra. Aki látja a mozgásokat, tudja, hogy szükség van dolgokat elintézni. No. Igen. Meg Bandi, akkor már, ha arrafelé jár, szóljál már a kintieknek, hogy jöjjenek be, ott a lépcsőn még ott vannak, jó? Bandi sokszor nagyon nehezen mozog, járásában nehéz, de az egész templomot föltakarítja egy-egy délután. De úgy, hogy az asszonyok megkérdezik a receptet, hogy hogyan takarította ezt föl. Szóval most nem az asszonyokat becsmérlem ezzel, hanem a Bandinak a tudását és precizitását emelem ki. De tényleg nagyon precízen föltakarít. És úgy, hogy a dereka meg az egyensúlya nem jó. Tehát van egy gyerekkori betegsége, valamikor megy a lépcsőn és a vederre fölbukik. Mindig fogjuk a fejünket, de nem enged segíteni sem, mert azt mondja, hogy csak úgy tud fölállni, hogyha... Így van. Na tehát azért mondom, hogy ilyen emberek is. De sokan vannak itt fiatalok, akik, amikor az alapot, illetve a pincét készítettük, a szigetelés tartó falat fugázták. A könyves rakta a falat, és a konfirmandusok meg jöttek, hogy mit csinálhatunk mi itt, Misi bácsi. Hát mondom, majd mindjárt kitalálunk valamit, vettem fánglikat, meg spaklit, és megkevertük nekik a fugázó anyagot, és akkor a konfirmandusok mentek a könyves után rögtön. Alig, hogy fölrogta, már rögtön fugázták ki fel az egészet. Néha úgy kellett a könyvesnek elhesegetni őket, hogy maradjatok már kicsit távolabb, mert hát nem tud az ember dolgozni. Tessenek elgondolni, hogy 10-15 gyerek startra készen a fánglival, meg a fugázó anyaggal. Tehát ezek csoda, ezek csodák. Gergő, hajoljál már ki, de ő volt az egyik konfirmandus akkor, aki fugázta az anyagot. Tehát így működött ez végig. Meg reméljük, hogy így is fog működni, mert máshogy nem megy. Tehát hiába veri 1000 evangélikus a mellét, hogy én evangélikus vagyok, hogyha mikor látja a szükséget, nem megy el, és nem építi az Isten országát. Akkor sok melveregető evangélikus, református, metodista, baptista, katolikus, meg ki tudja milyen ember van, de nem épül az Isten egyháza. Na hát most nem akartam itt előadást tartani arról, hogy hogy épült a templom, de mire beszálingózik a csapat addigra, addig szóval tartottam a kezdetben kis létszámú, később földuzzadt létszámú hallgatóságot. Tehát nincs mese, meg kell kezdenünk a délutánt. Az asszonykört kérdezem, startra kész vannak? Kérdezz már, mert szerintem hangolnak valahol.
Van féledben még a csoport.
Igen. Hát egyébként az asszonykör szolgálata is kiterjedt. Ahogy István említette, az külföldi fiatalok reggeli és vacsora előkészítését, a fekvőhelyeknek a rendezését az asszonyközös asszonykör is támogatta. Reggel még reggelisztették a nemzetközi tábort, de már elkezdték főzni az ebédet. De már készülnek a délutáni szolgálatra, mert most ők fogják elmondani, hogy mi van a szívükön, Isten mit helyezett a szívükre. Tehát ez egy non-stop szolgálat és különböző szintű szolgálatok. És itt láttad az asszonykört valamerre? Eltűntek. Énekeljünk egy éneket, addig csalogatásképpen. No. Harmincötös éneket, amivel asszony körül. Thank you.
146-at az Úr vagyok a világon, el tudjuk énekelni, még jön az asszony. Régi csendes napi énekünk ez Körmendi tanyától kezdve elkísért bennünket észlelősen keresztül Nírfelekig. Ottó bácsi itt van előről, hogyha mellé tetszene ülni, vagy akar ülni, akkor itt van az első sorban. Tehát 446-os éneket énekeljük. 446-os.
374-es éneket még énekeljük, hogy ne érezzék magukat zavarban. 374-es ének. Ó, hála az Úrnak, rendjünk neki, hála.
Jó, akkor nem énekeljük, megjöttek.
Segítünk, ahol lehet egy kicsit segíteni, csináljuk. Szolgálunk és védünk.
És vannak olyan betegek, akik részt vettek, de már nem tudnak részt venni. Mert nem tudnak, épp ott halott áll. Levelejtjük el ezeket.
Várjam sem, hogy indulás után, kimutatás csupán, vezet a kereszthez út. Szégyellem, hogy nyomorult vagyok, Istenhez így nem indulhatok. Jöjj csak, amit vagy, indulj, siess, vezet a kereszthez út. Udrunk igényen, hívd, hall a szót, vezet a kereszthez út. Jöjjetek hozzám, szomjúhozók, vezet a kereszthez út. Nem érzem a szomjú életet, nem nyújthat ő csak ítéletet. Jöjj, indulj, még ma siess, siess, vezet a kereszthez út. Keresni jöttem, mi elveszett, szól a megmentő szava. Tévejkő báránk a lelkeket, hívókat csak ő haza. Lám ez az ige hív engemet, én Uram áldom te szent nevet. Jöjj, zengje karban az életünk, vezet a kereszthez út. Lám ez az ige hív mindenkit, nem kell a bűnben meghalni itt. Zengje hát karban az életünk, vezet a kereszthez út.
Laskai Györgyné vagyok, Marika.
A mikrofonhoz légy szíves, menni már fel, mert a hátsó részben nem feltétlenül hallunk.
Laskai Györgyné vagyok, Marika. Én pont fél ideje vagyok az asszonykör tagja, ugyanis 5 éve lettem az asszonykör tagja. Én azt az odaadást, azt a figyelmet irigyeltem meg az asszonyoktól, és ezért próbáltam hozzájuk csatlakozni, és csatlakoztam hozzájuk, hogy amit láttam rajtuk, hogy bármilyen szolgálat volt, teljes odaadással álltak benne, és ugyanezt a szolgálatot próbálom már én is csinálni 5 éve, ami hol jobban, hol kevésbé sikerül, de szívünket, lelkünket oda tesszük egy-egy szolgálatba, minden asszony, minden asszony órán, és egy nagyon kellemes, nagyon jó érzés az, mikor együtt vagyunk, és együtt beszélhetünk az Úr dolgairól, azon kívül, hogy szolgálatban vagyunk. Köszönöm.
Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt.
magvető. Szemével a jövőt nézi, lelkével a magot hinti. Hite remél csodálatos termést, szíve érez új teremtést. Tudja jól, kemény az élet, sok szép magja semmi vélet. Bűnös világ átok nyoma, szentvetését eltaposta. Tudja jól, hogy emberlélek, sziklás talaj szent igénynek. Romlott szívnek gonosz vágya, Isten ügyét nem táplálja. Tudja jól, hogy ifjak vének, tövisek köz bűnben élnek. Isten szavát, ha meghallják, megtartani nem akarják. Tudja jól, csak néhány mag van, mely kalászó szolgálatban. Égfelétől szeretetben, áldásá lesz emberekben. Mégis szórja a szent magot, hirdeti a bocsánatot. Krisztustól vár bőaratást, új életre feltámadást.
Nekem egy vers kapcsán egy igét találtam hozzá, amit szeretnék felolvasni a testvéreknek. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Kolossé 3:13-14. Ez a szeretetről szól ez a vers, és ennek az igének is ez a sugallata, de én nekem ennek kapcsán egy más gondolat jutott eszembe, az, hogy milyen akaratosak tudunk lenni, hogy mennyire szeretnénk a mi akaratunkat egymásra terhelni. Már kicsi korban akaratosak a kicsin gyermekek, de ez elkísér, amíg élünk. Mi emberi tulajdonságunk egy olyan, hogy mindenki a saját akaratát akarja másikra terhelni. De ha az Úrban vagyunk, akkor nekünk az Úr akaratát kell teljesíteni, és szeretettel, és az Isten segít ebbe, hogy szeretettel tudjuk egymást elviselni, és a másik akaratát megtalálni, hogy jó legyen. A gyülekezethez már kezdet óta csatlakoztam, vagy már jelen voltam a gyülekezetbe, és nagyon sok jó és rossz dolog történt, úgy, ahogy a családban is, de mégis a legtöbb jó az, hogy szeretjük egymást. Az, hogy ki tudjunk egymás mellett tartani, és hogy ebbe az asszonykörben, meg különösképpen, akik megmaradtunk, azok mind bízunk egymásba, és összetartunk. Örülünk, ezt különösképpen akkor láttam meg, mikor beteg voltam, hogy mennyi sokan meglátogattak, ez 2007-ben volt, és most 4 éve éppen, és akkor tapasztaltam meg a legfőbb segítséget, a legfőbb imádkozást és a legtöbb szeretetet. És köszönöm is, hogy ehhez a gyülekezethez tartozhatok, és ehhez az asszonykörhöz.
A napjában csak egyszer, kicsit elcsendesednél, és egyedül Istennel, kicsi csendben lennél. Kérdések oldódnának, balzsamulna a sebedre, ez a csendesség lenne út az életre. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, és az Isten békessége megőrzi majd a
És Isten azt felelte, nem. Kértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, és Isten azt felelte, nem. Azt mondta, nem az ő dolga elvenni, hanem az enyém feladni. Kértem Istent, hogy tegye épé fogyatékos gyermekemet, és Isten azt felelte, nem. Ő azt mondta, gyermekem lelke ép, teste csupán ideig való. Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás gyümölcse, nem adatik, hanem terem. Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, hogy ő áldásait adja. A boldogság rajta múlik. Kértem Istent, hogy őrizzen meg a fájdalmaktól. És Isten azt felelte, nem. Ő azt mondta, a szenvedések eltávolítanak a világi dolgoktól, és közelebb vonnak hozzá. Kértem Istent, hogy növeljen meg lélekben. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, hogy én magam kell növekedjem, de ő megmetszegett, hogy gyümölcsözővé váljak. Megkérdeztem Istent, hogy szerete engem. És Isten azt felelte, igen. Ő nekem adta egyszülött fiát, aki meghalt értem, és egy nap eljutok, mert hiszek benne. Megkértem Istent, hogy segítsen szeretni másokat úgy, ahogyan ő szeretett engem. És azt felelte, végre elérkeztél a lényeghez. Testvérek, akkor, amikor ezt a verset először a kezembe adták, a nagymamám betegágyánál voltam a kórházban. 3 évig volt diagnosztizált rákos beteg, és egyszerűen nagyon megdöbbentem azon, hogy mindenre nemet mond az Úr. És mikor a versnek a végére eljutottam, akkor kezdett forogni bennem mindaz, hogy mennyire aprólékos dolgokat tudunk mi kérni Istentől, és hogy mennyivel több mindent akar nekünk adni annál, mint amit mi egyáltalán kérünk. És ehhez az asszonykörhöz, amikor én csatlakoztam, igazából ők már együtt voltak, és változott az időpont is, mert ahhoz, hogy ennyien együtt lehessünk, át kellett tenni a vasárnap délutánunkat hétfőre. De azt kell, hogy mondjam, hogy egymás hite által nagyon sokat tudunk épülni. Az, amikor tudjuk egymásról, hogy kinek milyen nehézségei vannak, és akkor imádságból tudunk állni egymás mögött, és tudjuk erősíteni is egymást. És így végül is, ha belegondolok abba, hogy hány éve hitbe vagyok már, visszatekintve nem ilyen hívő életet gondoltam volna a magamnak, hogy mi minden fog körülvenni. De azt mondhatom a testvéreknek, hogy Isten tényleg sokkal többet akar annál adni nekünk, mint amennyit mi kérünk. És a szeretetben növekedni az mindennél fontosabb, és Krisztusban megmaradni. És azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy az elcsendesedést az nagyon komolyan lehet venni. És igazából mindannyiunknak az érdeke az, hogy az Istennel töltött időnknek mélysége is lehessen, mert igenis nagyon sokat számít az, amit nekünk 4 szem közt tud az Úr elmondani. És azt is el szeretném még mondani itt Marika nénivel szembeállva, hogy olyan jó azt látni, amikor valaki hiányzik már közülünk, de tudjuk, hogy lélekben erősít bennünket, és imádságban ott áll mögöttünk. Így vagyunk egy ilyen szolgálaton is a Búzai utcai öreg otthonban, amikor nem tudtunk mindannyian elmenni, de tudtuk, hogy ima háttérrel ott állnak mögöttünk. És csak erre bátorítanám a testvéreket, hogy a szeretetnek nagyon nagy ereje van is Krisztusban. Köszönöm.
Tetszene egy bizonyságtételre kérni? Tessék, Palacs! Itt errefelé könnyebb följönni. Erre könnyebb. Tessék nekem elhinni, itt otthon vagyok. Igen. Itt föl van szedve az a párna, és ott itt könnyebb följönni. Tessék.
Nagyon különös dolog, de reggel csendben voltam az Úr előtt, az útmutató szerint olvasom a napi igét, 14 éves koromtól, és tegnapi igére esett különös fénnyel a tekintetem. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma van itt, hanem jobbítsátok meg útaitokat és tetteiteket. Nagyon komolyan megítélt ebben Isten utána a nap további óráiban, és volt egy pár gondolat a szívemben, hogy nem véletlen az előbbi testvérek is visszatértek egy-egy gondolattal éppen ezekre az üzenetekre, hogy vizsgáljuk meg az életünket, hogy hogyan jöttünk ide, mit hoztunk magunkkal, milyen az otthoni életünk, van-e Isten előtti csend az életünkben, ami mindennél fontosabb. És egy kis történet jut az eszembe, interneten talált egy barátnőm, hogy az ördögök tárgyalnak, hogy mit tegyenek ahhoz, azért talán valaki pontosabban tudja, és örülnék, ha elmondaná, hogy hogyan végezzék a munkájukat jól. És a fő ördög azt mondta a kicsinyeknek, vagy a kis ördögöknek, hogy mindent, hadd menjenek a templomba, hadd menjenek a gyülekezetbe, kössétek le az embereket, csak egy dologra vigyázzatok, hogy Istennel való csendre ne legyen idejük. Ez mindennél fontosabb. És nagyon nagy öröm számomra az, hogy pár szót váltottam a témájával, és egy különös dolgot mondtam el az életemből, amelyikben megtapasztaltam Isten szeretetét, és kért, hogy mondjam el ezt a gyülekezetbe. Mondjam el, most mondom, majd ha tiszteletes úr szól, akkor elmondom. 3 évvel ezelőtt egy rákos daganatot diagnosztizálok a mellembe, és a lehető legrosszabb, a legagresszívabb fajtája volt a melráknak. Ez áprilisban volt 3 éve. És én akkor úgy éreztem, hogy ez nem vágott egyáltalán mellbe. Úgy éreztem, hogy 76 éves vagyok, Isten elvisz, de ezt kiváltságnak tartom, hogy elkészülhetek a vele való találkozásra. És ezt komolyan tettem. Minden, ami fölösleges, átnéztem a dolgaimat, nem csak lélekben készültem, hanem testben is, és elajándékoztam, de megfontoltan azok számára, akiknek szüksége volt rá. És mivel 2 keresztes pozitivitást kapott a főorvos, ezért Debrecenbe küldtek egy eredményt egy különleges vizsgálatra. Zsebkendőmet hozom, de légy szíves. És úgy a vizsgálat... Jó, bocsánat.
Itt van a följáró.
Igen. A vizsgálat ideje 3 hónap volt, és úgy a 3 hónap lejárta előtt 2 héttel egy olyan gondolatot kaptam Istentől imádkozás közben, hogy miért nem kéred tőlem, hogy negatív legyen a debreceni eredmény. Mondom, Uram, te megteheted. És lejárt a 3 hónap, telefonon kellett érdeklődnöm, érdeklődtem, akkor reggel bontották fel a lezárt borítékot a főorvos asztalán, és közölte a titkárnője, hogy negatív az eredmény. És bementem pár nap múlva, hogy írásba is megkapjam, mondja a főorvos, hogy igen, hát az a lényeg, vagy ez is lényeg, és akkor áll a küszöbön, diktálja a titkárnőnek, hogy mivel 2 keresztes pozitivitást kaptunk, és illetve 2 keresztes pozitivitás volt az eredmény, így FIS vizsgálatot kértünk, mely negatívnak bizonyult. Hát egyszerűen nem tudtam mit tenni, hálát adtam. Ő azonnal diktálta is, hogy a kemó kutba esett, a sugárkezelés jelenleg a beteg nem vállalja, mi sem erőltetjük korára való tekintettel. És azért egy gyógyszert rám akart finoman erőltetni, hogy könnyű a bizalmat megnyerni, de el lehet veszíteni. Tessék megpróbálni egy Arimidex nevű tablettát, mondom, főorvos úr, Istenben bízom, az ő kezében van az életem, annyi időt fogadok el tőle, amennyit ő jónak szánt. Azt mondta, nem Isten ellen való a döntése. És azóta minden eredmény negatív, és én abszolút egészségesnek érzem magamat. Attól függetlenül, hogy a lábom gyenge, de ez egy csodálatos dolog. És most annyit tudok mondani, hogy Isten nem csak a bűneinkből szabadít meg, hanem a betegségeinkből is. Én ezt megtapasztaltam. És annyi nyomorúság van az életünkben, amit letehetnénk Isten kezébe. De hogy a sátán része van, az visszatérek a reggeli dolgokra. Hogyan kerülhetjük ki ezeket a kísértéseket, ezeket a próbákat? Itt valahogy a testvérek utaltak valahol. gondolatba, éppen arra, amin átmentem, és amin mi átmentünk. Nem, egy igét kaptam ma, abban benne van. Majd el fogom olvasni, abban kis, pontosan benne van, hogy tövisek és nyomorúságok vannak az életünkben, de nekünk vigyázni kell, nekünk kérni kell Isten őrizetét, hogy óvjon meg és őrizzen meg bennünket, adjon győzelmet, hogy a sátán ne őrüljön rajtunk. És szeretnénk az ő dicsőségére élni, ezért nekünk is tenni kell valamit, és ebben a legfontosabb az Isten előtt való csend.
Köszönöm szépen. Annyi kiegészítést hozzáteszek, nyilván ez benne volt, csak nem teszed kimondani, hogy mikor kórházban voltam én is a szívemmel, akkor ott volt benne, hogy hát vagy hazajön az ember, vagy meghal. Egy biztos, hogy egyszer meg fogunk halni, mert nem örökké vagyunk itt. Tehát egy betegségbe bele fogunk halni, hogy mikor, azt még nem tudjuk, az Isten meddig akar bennünket használni ezen a téren, ezen a területen nem tudjuk. Még most van feladatunk, mert itt vagyok én is, és szolgálhatunk az Úrnak, de hogy egyszer majd meg kell halnunk, az biztos, és erre is készülnünk kell. Balázs közben megérkezett, láttam. Jöttök? A Balázs is Jemese szeretne előttünk bizonyságot tenni, csak Balázsnak vissza kellett fuvarozni egy gondozottunkat, aki egyedül nem tudott hazamenni, és egy kocsival vitte Balázs, de most időre megérkeztetek.
Üdvözlünk mindenkit! Én most először a feleségemet kérem meg, hogy pontosan, részletesen és igékkel alátámasztva mesélj el, hogy mi történt velünk a elmúlt hetekben.
Talán azzal kezdeném, hogy minden évben készítek az édesanyámnak egy igés naptárat. Ez most erre az évre ilyen két hetes intervallumban készült el, és erre a két hétre az volt az igének a fő gondolata, hogy Istenem, az Úr ad nekem munkát. És ehhez volt egy ige, hogy kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod. És ezt azért mondtam el, hogy valóban nagy munkálatban vagyunk jelenleg, mert Isten egy hajlékkal ajándékozott meg bennünket, ahol most egy ideig valószínű, hogy lakni fogunk. És olyan csodálatosan vezetett el bennünket, hogy ott a helyünk, hogy ezt szerettük volna a testvérekkel megosztani. Amikor felmerült ez a gondolat, hogy mi ebbe a házba talán elmehetünk, akkor elmentünk megnézni ezt a házat. De aznap az ige a következő volt. Mózes első könyvéből, 12. fejezetből az első 4 verset olvasom. Az Úr ezt mondta Abrámnak. Menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. És ez annyira csodálatos volt, hogy pontosan aznap, amikor elmentünk ezt a házat megnézni, ez volt az ige, úgyhogy annyira nagy bíztatást adott nekünk, hogy Isten még igében is erősít bennünket. Elmentünk megnézni ezt a házat, ami egyébként egy nagyobb tanya, tehát nem is csak egy egyszerű ház, hanem egy elég nagy tanya nagy területtel, ahol azért látja az ember a munkát, a feladatot, és hát én egy kicsit meg is ijedtem, hogy ide bíztatás, oda ige, de azért én megijedtem, hogy biztos, hát azért még rakjuk ki egy párszor ezt a kérdést az Úr elé, hogy hát de Uram, akkor most mi, hát az rengeteg munka, meg feladat, meg hogy, meg pici gyermek mellett, stb. És ahogy ebben vergődtem, más ez volt az ige. Felindította az Úr a népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek és kifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. Haggeus 1.14-ből. És hát ez már aztán tényleg teljesen bizonyosságot adott nekünk, hogy nem kell megrémülni a munkától, hanem hogy neki kell fogni. És ez lett végül is az a pont, ahol tényleg biztossá vált bennünk, hogy ott van a helyünk. És akkor most így a munkálatok közepette vagyunk, ahol jó párszor még mindig elbizonytalanodom, de olyankor mindig visszagondolok erre a két igére, amit útmutatásul adott nekem az ige, az Isten, hogy valóban ott áldott leszek, mert megígérte az Úr, ezért csak engedelmeskednem kell, és bemennem ezen a nyitott ajtón, ahogy Misi bácsi mondta délelőtt, és hogy nem megrémülni a munkától, hanem neki feszülni és neki indulni a munkának, és akkor valószínűleg haladni is fog. Köszönöm.
Annyit még kiegészítésképpen, hogy most tényleg valóban sok munka, meg sok gondolkodás vár rám ránk, és én pedig azt az igét kaptam ma, hogy légy csendben, majd én bölcsességre tanítalak. Tényleg jó lenne, hogyha ezzel a bölcsességgel tudnánk ott dolgozni, és gondolkozni azon, hogy mennyi csempét szedjünk, és mennyit hagyjunk ott, meg mi mindent csináljuk, hogy az szép legyen valóban a lélek, és hogy kijöjjön a pénzünkből. Úgyhogy nagy, nagy dolog, amiben most indulunk. Még én szeretnék egy pár szót szólni. Nagyon meghatott a Kéti. Mi is meghatottuk őt a múlt hét pénteken, amikor elbúcsúztattuk a gyerekekkel a gyerekházból. Én egyébként kint dolgozom Görögszálláson a gyerekházban, és Kéti egy évig munkatársam volt, és most jön az új erő. És olyan jó volt valóban tényleg Kétivel együtt dolgozni, és jól tud egyébként ő magyarul, tehát egész hol vagy Kéti? Tehát jól tud magyarul, szerintem azért el tudta volna ő mondani azt, amit akart. És valóban olyan jó, hogy ott kint folyhat a munka, és nagyon, nagyon szerettük Kétit. Reméljük, hogy bepótolja majd az Isten az ő hiányát. És én is nagyon jól érzem egyébként kint Görögszálláson magamat. Két éve lassan, hogy ott dolgozok, ott tevékenykedünk, és rengeteg minden történt velünk ebben a két évben. Úgy a gyerekházzal, tehát maga a szakmai dolgok, amiket ott csinálunk, úgy azért szorosan összekapcsolódik a misszióval, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy tud engem ott használni alkalmatlanságom ellenére, hisz egyébként asztalosként végeztem, aztán később kerültem ilyen pályára. De kérem a testvérek imádságát is, mert most egy forduló pont közeledik a biztos kezdet folytatásában, hogy mindenki lássa meg a helyét, hogy kinek hol mi a feladata, és akik meg felénk vannak rendelve, azok bölcs döntéseket hozhassanak, hogy amit ott elkezdtünk ott a gyerekekkel és a családjukkal, azt tudjuk folytatni, és a fő az, hogy Istent megtalálják, de hogyha a gyerekekkel tudunk foglalkozni, és rengeteg okos, ügyes gyerek van Görögszálláson, csak az a baj, hogy valamikor valahogy elkallódnak, és nem igazán lesz belőlük valaki, de az a reménységünk, hogy nem hiába van a munkánk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Dankóbokorban. Köszönjük szépen.
Testvérek, csendes napunkat folytassuk Isten tiszteletünkkel, mely úrvacsorás Isten tisztelet, és a bizonyságtételre válaszként is, és a Isten tiszteletünk kezdetéként is énekeljük el a 126-os éneket. Életem Jézus egyedül te tölts be, 126-os ének. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunknak, illetve ünnepnapunknak, augusztus 20-ának ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Filippi beriekhez írott levelében, annak második fejezetében, a 12. verstől a 18-ig a következőképpen. Istenünk igéje, mai napi bibliolvasó útmutató igénk, a Filippi levélből a második fejezet 12. versétől így szól hozzánk. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök. És együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Pál apostol egy gyülekezetnek ír, egy gyülekezet életéről beszél, és mi is próbáltuk most a mi gyülekezetünk életét egyrészt magunk számára is értelmezni, másrészt bemutatni azok számára, akik távolabbra jöttek, akik nem ismernek bennünket annyira. Hallhattak a testvérek bizonyságtételeket arról, hogy személyesen az Isten hogyan nyúl be egy-egy ember életébe, és hogyan változtatja meg azokat, hogyan fordítja az életét a szolgálat irányába, hogyan fordítja az Istenben való életben való megerősödés felé. Azt látjuk ebben az igében, hogy Pál apostol egy jól működő gyülekezetnek írja a levelét. Egy olyan gyülekezetnek írja, akik a hitüket, az életüket jól élik meg. Azt írja Pál apostol, hogy jelenlétemben és távol létemben is engedelmes szívűek vagytok. Engedelmes szívről beszél apostol ezzel a gyülekezettel kapcsolatban. Azt mondja, hogy az alapvetően az Úr felé való engedelmességetek az nagyon fontos és ismert sokak előtt, és akár jelen vagyok én, akár távol vagyok, mivel az Úrnak engedelmeskedtek, és nem nekem, ezért az életetek az lehet, ami azzal formálódhat, amivel az Isten szeret benneteket formálni. Tehát világosságot akartak az életükben és a szolgálatukban, és a meglátott úton, a megvilágosodott úton aztán ezek az emberek engedtek az Úrnak és haladtak rajta. Bizonyára, akik nem szolgáltak a hadseregben, azoknak is van elképzelésük arról, hogy mit jelent a fegyveres erőknél való szolgálat és az ottani engedelmesség, de akik voltunk katonák, azok tudjuk, hogy minden ember értelmet felülhalad az ottani engedelmesség. Mert mindenféle olyan badarságnak is engedni kellett, amiről az ember úgy gondolta, hogy annak aztán semmi értelme nincsen, érthetetlen is, értelmezhetetlen is az, amit parancsba kiadnak, amellett, hogy nincs semmi értelme, fölösleges, és sok esetben még megalázó is. De a seregben nem lehetett azt mondani, hogy nem engedelmeskedek. A seregben a parancsot végre kellett hajtani. Akik voltak katonák, azok tudják, hogy mit jelent az, amikor a lehetetlent akarják az emberrel megvalósítani. A legnevetségesebb, vagy a legképtelenebb dolog az volt, amikor egyszer a törzsőrmesterünk odajött hozzánk, és azt mondta, hogy Misinek hívott akkor, nagyon közvetlen viszonyban voltunk, de egyébként Honvéd volt a becsületes nevem. Azt mondta, hogy jön a tábornok úr ellenőrizni a bázist, és ahol az olajat szoktuk önteni, ott ki van égve a fű. Barna. Azt mondja, hogy hoz festéket holnap, és fessük le zöldre. Azt hittem, hogy hülyéskedik. Azt hittem, hogy viccel velünk, mert hát én is hallottam már ilyet a viccben, hogy az eget is le kell meszelni a katonának, hogyha arról van szó. Mondom, biztos viccel, hogy festéket hoz, de ő komolyan gondolta. És akkor mondtam neki, hogy hát főnök, hát ne mondjon már badarságot, hát hozzon egy kocsi sódert, elterítjük őt, és akkor természetes lesz a dolog. Hát hogy néz ki az, hogy olajfestékkel nem festjük a kiszáradt füvet. Engedett a engedetlenségemnek. Tudtunk beszélni. De egyébként sok parancsot végrehajtattak velünk, sokszor megalázó volt, emlékszem rá, a legnevetségesebb az volt, amikor egy lejtőn felfelé, egy agyagos lejtőn eső után kúszattak bennünket. Tehát menni kellett fölfelé az emelkedő, persze egy helyben mozogtunk, mert az agyagon csúszott a kezünk, de ott kínlódtattak bennünket nagyon hosszú ideig. De meg kellett tennünk. Belül nevettem, mosolyogtam rajta, hogy milyen badarságot kell csinálnunk. Tehát ez volt a parancs. Engedelmeskedtünk. Sokszor gondolok arra, hogy felesleges volt az az egy év, amit ott eltöltöttem, de utána mindig azon bennem, hogy de akkor én sohasem tanultam volna meg azt, hogy az Istennek való engedelmességnél nem azt kell figyelni, hogy megértem-e, hogy van annak értelme most ebben a pillanatban, vagy esetleg megalázó-e a számomra, hanem azt kell tekinteni, hogy ezt mondta az Úr, hát akkor teszem. Mint ahogy a seregben is, ott akkor kényszer volt, mert akkor becsuktak volna a fogdába bennünket, ha nem tesszük. Itt az Isten szabad kezet ad. De sokszor azt látjuk, hogy hát ez nem értelmes, Uram. Hát nem látjuk az értelmet. Miért csináltatod velünk? És meg kell tenni, mert az Isten látja ennek a végét. Sokszor megalázó. Meg kell az embernek aláznia magát. Beszélgettünk itt a testvérekkel, hogy engedni kell, hogy egyenek bennünket, hogy fogyasszanak bennünket az emberek. Mert akkor ismerik meg az élő Urat. Ha engem fogyasztanak. Ha engedem, hogy engem fogyasszanak. És a testvérek is, ha nem engedik, hogy fogyasszák, akkor sohasem tudják betölteni az Istennek való küldetést. Aki magát engedi megalázni, azt mondja az Úr, hogy az majd fölmagasztaltatik. Aki magát fölmagasztalja, az pedig megaláztatik. Tehát sokszor a megalázót, amit emberileg úgy gondolunk, hogy hát én azt azért már csak nem teszem meg. Hát én menjek oda bocsánatot kérni. Amikor ő volt az a gazember, aki megcsalt, meg megbántott, meg rossz híremet keltett, én menjek oda hozzá. És az Isten azt mondja, hogy te. Alázd meg magad. Mert ha nem alázod meg magad, akkor majd megaláztatsz. Meg fogsz aláztatni. És hogyha az ember alá tudja helyezni magát az Isten akaratának, ha engedelmessé tud lenni, akkor tapasztalhatja meg ezt, hogy az Isten mit tud tenni az emberrel. Tehát innen visszatekintve azt mondhatom, hogy a sereg az nagyon jó lecke volt, nem hiába töltöttem el ott egy évet, mert az Isten országában történő dolgokat is jobban megértheti az ember. Tehát nem kell feltétlenül értenem, hogy mi miért történik, csak engedelmeskednem kell. Nem kell feltétlenül tudnom, hogy a következő lépés mi lesz, mert az én lábam szövét neki az Isten igéje. A szövétnek az nem ledes lámpa, meg elemlámpa, meg reflektor, meg egyébként bevilágítana mindent, az csak azt a lépést világítja meg, amit meg kell lépnem. Hogy a következő lépésben ott fal van, vagy szakadék, azt én nem tudhatom, mert csak azt látom, hogy benne az Isten vezet. De engedelmeskedni kell. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül értem. De hogyha érthetetlennek látszik is, akkor is engedelmeskedni kell. Az engedelmesség a megoldás. Hogyha fölöslegesnek, vagy egyszerűbben megoldhatónak látszik is, akkor is engedelmeskedni kell. Az engedelmesség a kulcs szó. De hogyha megalázónak tűnik, hogyha kinevetnek, vagy olyasmit kell tenni, ami az én tekintélyemet rombolja, a mások előtt való tekintélyemet rombolja, engedelmesség. Mert akkor jöhet az Isten áldása. És akkor mondhatja el Pál apostollal együtt majd az Isten szent lelke rólunk bizonyságképpen, hogy engedtél annak, amikor én téged hívtalak. Engedtél, amikor én téged vonzottalak. Engedtél akkor, amikor én küldtelek. És én ezért most megáldalak. És meg tudlak áldani. És nem te vagy az az okoskodó keresztjén, aki még az Istennél is minden tud. Ő tudja, hogy neki hol a helye, hogy neki mit kell csinálni, és neki mi jár. Volt egy nagyon érdekes ember, akivel nemrégiben találkoztam, aki keresztény ember volt. Nem is vonom én kétségbe a hitét. Csak olyan furcsa volt nézni, látni. Hogy mindent, amit tett, az arról szólt, hogy az én komfortom megvan-e. Tehát ha ettünk, akkor nekem itt van-e minden a kezem alatt. Másodszorban utána még arra is figyelt, hogy esetleg van-e a többieknek. De úgy figyeltem folyamatosan, mindig magának készítette el, és magának tette oda azokat, amire szüksége volt. Nem véletlenül egyszer, hanem ez folyamatosan úgy volt. Ennek az embernek szabadsága kellene legyen arra, hogy egyszerű semmit se egyen. Hogy egyszerűen neki is minden kellemetlen legyen. És mindent oda tudjon adni a másiknak. Hogy magát meg tudja alázni. Vajon milyen keresztény vagy te? Aki most itt ülsz ebben a templomban, és hallod ezt az igét. Olyan keresztény vagy, aki azt szeretnéd, hogy minden oda jöjjön hozzád. Békesség, szeretet, jó mód, egészség, nem tudom, ezt mondtam már. Tehát minden meg legyen. vagy olyan keresztény vagy, hogy nem érdekel, hogy mi történik velem, egy a fontos, hogy az Isten akarata az én életemben teljesülhessen. Egy másik eset jutott eszembe, amikor egy nagyon fontos dolgot kellett megbeszélnünk, és egy tolmácsra volt szükségem. És akkor mondom a tolmácsnak, hogy akkor légy szíves, akkor gyorsan fordítsd már le ezt, és akkor azt mondja nekem, hogy de hát azt mondta a másik, hogy ez nem is úgy van. Mondom, hogy nem azt kértem tőled, hogy csinálj egy közvéleménykutatást, hogy ki hogyan vélekedik erről a kérdésről, hanem ezt fordítsd le. De hát én úgy gondolom, mondom, nem érdekel, hogy te mit gondolsz. Fordítsd le. Te vagy a tolmács. Ezt légy szíves, fordítsd le annak, akinek ez címzen. Mert én szeretném megtudni, hogy ő erről mit gondol. Nem azt szeretném tudni, hogy te milyen közvélemény kutatást folytattál, vagy te mit gondolsz erről, hanem fordítsd le. Csak eszembe jutott, hogy vajon én hogy bánok az Isten ilyetén üzenetével. Én is elkezdek okoskodni, hogy azt mondta Cseri Kálmán erről, hogy... Vagy nekem az a véleményem egyébként, Uram, erről, és nem azt teszem, amit ő mond. Amit ő az én szívembe helyezett, hogy indulj el és tedd meg. Vajon milyen keresztények vagyunk mi? Vagy olyan keresztények vagyunk-e, aki, mint egyik példában, ami nekem nagyon tetszett akkor, amikor még sárkány repülőztem fiatal koromban, és egy nagyon érdekes szituációt olvastam a repülős újságokban, hogy vitorlás repülőt húzott egy motoros gép a vitorlázásához, tehát föl akarta húzni mondjuk 3000 méter magasba, és amikor látja a vitorlázó repülőnek a vezetője, hogy a motoros gép az belemegy egy nagy viharfelhőbe, akkor az fordult meg a fejébe, hogy leakasztja magát erről a gépről, mert ő nem olyan őrült, hogy bemenjen ebbe a viharfelhőbe. De utána arra mondja a vitorlázó repülő vezetője, hogy a motoros gépnek van rádió összeköttetése az irányító toronnyal. És az irányító toronyban van radar. Ők tudják, hogy hol van a viharfelhő. És nem akasztotta le magát a motoros gépről, hanem a viharfelhőnek a legvékonyabb részénél húzta át a motoros a vitorlázó gépet a viharon. Számomra ez azt jelentette, mint Isten gyermeke, hogy sokszor okoskodna az ember, hogy jön a nehézség az életünkben, le kéne akasztani a gépet, és valahogy elkerülni ezt a nehezet. És olyankor kerül igazából ember nehéz helyzetbe, mert belemegy a legnagyobb viharba, ahelyett, hogy az Isten vezetésével átmenne azon a ponton, ami a legkevésbé nehéz neki, vagy legkevesebb kárt okozza neki. Engedelmesség. Rajta tudom én tartani az életemet az Isten kötelén, akkor, amikor megyek, mit tudom én, a kórházba. Vagy amikor eladósodok, de nagyon. Vagy amikor megaláznak, de nagyon. Ott tudom-e tartani az életem gépét az Isten vontató kötelén. Vagy azon morfon írozok, hogy hogy kéne ezt leakasztani. És keresni egy olyan utat, ami úgy gondolom, hogy könnyebb. Sokan tették már ezt. És aztán belekerültek abba a viharfelhőbe, amiben összetört a gépük. Mert a kis vitorlázó gép az nagyon gyenge tákolmány. Egy ilyen nagy viharhoz. Tehát jó látni azt, hogy az Isten elvárja az emberétől, hogy ne arra gondoljon, hogy értelme van ennek, kivitelezhető-e, vagy mennyire megalázó ez, vagy mennyire dicsőít ez, nem, hanem arra figyel, hogy ez valóban az Isten akarata-e, vagy sem. Pál apostol egy nagyon fontos momentumot helyez ebben az igében elénk. Azt mondja a gyülekezetnek írt figyelmeztetésében, hogy ne ránézve cselekedjenek, csak a jelenlétében, hanem még inkább a távollétében is. Tehát ne Pál apostol legyen az, aki miatt ezt megteszik. Mint ahogy nekem mondta valaki, hogy Misi, azért, mert hiszel, én is hiszek. Mondom, nagyon gyenge alapra építed a hitedet. Az lehet, hogy azért, mert én hiszek, az téged az Isten közelébe visz, és te is rákapcsolódsz. Ennek van bibliai alapja. De annak semmi alapja nincs, hogy azért, mert én hiszek, azért valaki higgyen. Vagy azért, mert valaki egy erős személyiség. Emlékszem egy régi történetre, amikor Liza néni még szolgált Biatorbányon. Aki ismerte, ő tudta, hogy nem volt könnyű megállni előtte, mert abban a pillanatban lehúzta az emberről a keresztvizet, amikor valamit csinált. Egy nagyon erős, poroszos típusú tanítónő volt. És amikor egyszer dolgoztunk ott a Biatorvágy építkezésen. Az egyik ember, akivel még Sámson házáról mentünk dolgozni, könyves volt, raktuk a falat, kevertem a maltert, és János közben rágyújtott. És amikor hallottuk a Lizanének a jellezetes csoszogását a papucsában, akkor fogta gyorsan János, eldobta a cigarettát, eltaposta, és építettük a falat, mintha mi se történne. És akkor Lizani kérdezte, hogy haladunk, mi van, stb. Elment, és akkor mondja János nekem, Misi, hát milyen hülye vagyok én. Hát nem Liza néni előtt kell nekem a dohányzással elszámolni, hanem az Isten előtt. Az, hogy Liza néni csoszog itt, vagy nem csoszog, az teljesen mellékes. Az Isten mindent lát. És olyan igaza volt ennek a Jánosnak. Hogy ne egymás előtt próbáljuk mi az életünket fényezni, bemutatni, hogy milyen jó keresztény vagyok, milyen jó evangélikus, milyen jó gyülekezeti tag vagyok itt Nyírtelken, vagy máshol. Ne egymásnak mutassuk, hanem az élő Isten előtt álljunk meg. Abban a világosságban, amit ő tud adni, és abban a világosságban lehet elrejteni semmit sem. Így aztán azt mondja az Isten ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Vajon mit élhetett át Istennek a népe, Izrael népe akkor, amikor a szabadulás előtt éjszaka volt? Az jutott eszembe, hogy nekik a szabadság készült el, az üdvösségük készült. Hogy kimehetnek a szolgaság földjéről, az Egyiptom földjéről. Vajon mi lehetett az utolsó estén bennük, amikor a halálosztó angyalt várta az a terület? És nekik le kellett vágni egy bárányt, és a bárány vérével bekenni a szemöldökfát, meg az ajtófélfát. Biztos vagyok benne, hogy nem fej alá tett kézzel, meg keresztbetett lábbal szúnyók álltak az ágyukon, hanem ott lehettek, és Isten dicsőítették, magasztalták, és könyörögtek hozzá, hogy Uram, mi azt láttuk, hogy nekünk ezt kell tenni. Mi szabadok szeretnénk lenni. Vigy ki bennünket erre a szabadságra. Biztos vagyok benne, hogy ott remegett a szívük egész éjszaka. Várták a hajnalt, amikor a halálosztó angyal majd jön. És elindulhatnak a szabadság felé. Erre mondja az Isten, hogy félelemmel és rettegése. Nem azt mondja, hogy féljetek az Istentől, meg rettegjetek az Istentől, hanem magatoktól féljetek, meg rettegjetek. Hogy nehogy valamit ne úgy csináljatok, mint ahogy Isten mondta. Gondoljátok el, testvérek, hogyha valaki félreértette volna az egészet, és nem oda meszeli a vért, ahova kell, akkor meghal a gyerek. Élet és halál kérdés. Hogy az ember úgy tegye azt, amit az Isten elébe tesz, mint hogy azt megparancsolta. Erre mondja Pál apostol, hogy engedelmeskedjetek, és félelemmel és rettegéssel műveljétek az üdvösségeteket, mert ez nem gyerekjáték. Itt élet-halálról van szó. Ez a csendes nap nagyon kedves, kellemes közösség, de itt életről és halálról van szó. De arról van szó, hogy te, vagy a te gyermeked, vagy unokád, vagy szomszédod, vagy sad, élni fog-e, vagy meghal lelki értelemben. Élet-halál kérdés. Számodra is, és azokra is, akik rád vannak bízva. Vajon hogy hajtották végre ezt az utasítást azok az emberek? Olyan lezseren, mint ahogy néha mi szoktunk szolgálni az Úrnak, vagy remegett a kezük, amikor a bemzit a kézbe vették? Vajon így remeg a te kezed akkor, amikor az Isten akaratában cselekszel, hogy Uram, hogy pontosan ott húzzam, meg pont annyit, meg úgy, ahogy kell. Mert élet és halál kérdéséről van szó. Biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek nagyon komolyan gondolták akkor, amit tesznek, mert tudták, hogy ez a szabadságukat jelenti, vagy a halálukat. És az Úr szeretné nagyon pontosan megértetni velünk, hogy úgy hajtsuk végre az ő akaratát, hogy az tökéletes üdvösséget munkáljon ki a mi életünkben. Mert az Isten azt szeretné, hogy ebben a tönkrement világban, olyan megdöbbentő olvasni ebben az igében, 15. versben, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok. Tehát az elfordult és elfajult nemzetben kell nektek világítani. Azt mondta nekem egy nem hívő ember. Abban a kis szobában beszélgettünk egy pár hónapja. Ember, ha maguknak ilyen fegyver van a kezükben, hát akkor miért nem használják? Mi, pszichológusok, nem tudunk csinálni semmit, ott állunk tehetetlenül. Tehát ha maguknak ez van a kezükben, hát akkor miért nem használják? Hát miért nem tud erről az egész világ? És azt mondtam neki, hogy igaza van. Tényleg érthetetlen, hogy mi keresztények, akik a világ üdvösségének kimunkálásának vagyunk a letéteményesei, mert az Isten rajtunk keresztül szeretné megmutatni azt, hogy ő Isten, megváltó Úr, és mi valami miatt, az engedetlenségünk miatt nem tudjuk ezt keresztül engedni magunkon. Magunk között még csak-csak el vagyunk, élvezzük, hogy keresztények vagyunk, hogy gyülekezetben vagyunk, hogy jó a gyülekezetünk, szép házban vagyunk, jó ebédet ettünk, igét hallottunk, mert az is fontos, szeretjük, úrvacsora is lesz, de az Isten sokkal többet szeretne. Ő azt szeretné, hogy mint a magvető, úgy szórnánk szét a magot magunk körül, számolatlanul, hogy hova esik, nem is érdekes, csak essen, csak szóródjon, hogy abból megfogadjon minél több az emberek életében. Ő tehát azt szeretné, hogyha ragyognánk, mint a csillagok, hogy a 15. versnek a legutolsó két félmondatában van, akik között ragyogtok, mint csillagok, a világban az élet igéjére figyeltek. Isten szavára. Nagyon fontos, hogy az igét ne penzumnak tekintsük. Sokszor elmondtam már, hogy az útmutató igéje az egy csodálatos aranybánya lehet. De tönkre teheti a keresztény életünket. Ha azt gondoljuk, hogy mivel elolvastuk, megértettük, netán még gondolatunk is van vele kapcsolatban, akkor az nekünk elég. Nem, az Isten ezt olyan parancsszónak szánja, mint amit reggel megkaptunk a seregben, reggeli parancs kihirdetéskor. Mi a feladat és mit kell tenni? Ezt kell keresni mindnyájunknak, mert a elfordult és elfajzott világ az sóvárogva vár bennünket. És mi vagyunk a letéteményesei. Sokan szórakoznak az élő Isten igéjével, beszélnek róla, sokszor csodálkoznak rajta, mások publikációkat is, teológiai publikációkat is tudnak írni róla, csak azt nem veszik észre, hogy ez az életnek a forrása. Ez az életnek a könyve. Isten ebbe mesélte el, hogy az ember minek teremtetett meg, mivé teremtette az Isten, hogyan került az ember a halál állapotába, és az Isten hogyan adott életlehetőséget a halál állapotában lévőnek. Ezért nevezhetjük ezt az élet könyvének. Ebből meg lehet tudni. De aki játszadozik vele, aki csak beszél róla, aki csak csodálkozik rajta, aki csak értelmezi, aki csak teológiai publikációkat ír róla, az elvéti a lényeget, mert az Isten életet szeretne belőle fakasztani. Azért, ami egyébként az ige befejező szakaszában, hogy mindnyájan örüljetek, hogy örvendezzünk, mert az a bűnös ember megtérésén még a mennyben is öröm van. Nem csak itt. De sokszor csordult ki a könnyem, amikor láttam egy-egy embernek a megtérését. Örültem vele. De a mennyben, még a mennyben is örülnek azon, hogyha egy ember hitre jut, megújul az élete, örök élete lesz. Pál apostol azért írja ennek a gyülekezetnek. Engedelmeskedjetek, mert a világ megváltása van rajtatok, és igazából csak akkor lesz örömötök. Sok mindenben gyönyörködhettek, sok gyönyörűséget learadhattok, de örülni csak ekkor fogtok, ha engedelmeskedtek az Istennek, és az Isten élő igéje működik bennetek. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted akkor, amikor szavadat halljuk és vesszük. Bárcsak ne értelmeznénk mi sem, bárcsak ne újabb skatujákat hoznánk létre az értelmünkben, hívő életünkben, hogy na most már ezt is értjük, na most már ezt is tudjuk, na akkor ezután majd engedelmeskedünk, hanem a szívünk lenne kész, és automatizmusként, szinte reflexként működne az életünkben a neked való engedelmesség, és a terülad szóló bizonyságtétel. Így áld meg, Urunk, ezt a csendes napot is. Add meg, hogy minden ember, aki itt van velem együtt, érthesse, tudhassa, mi volt a célja ennek a mai napnak. És mint ahogy a mai napnak a témája is előttünk állt, hogy honnan hoztál el idáig, Uram? Mit tettél velem? És mi a terved ezután? Olyan jó lenne, Uram, hogy ez lenne a mi szívünkben. Te tudod, hogy kinek mire van szüksége. Te tudod megáldani igazából egy-egy ember életét. Ezért könyörgünk. Légy velünk, áld meg bennünket gyülekezetenként. áld meg bennünket ki szolgáló körökként, egyénenként, családonként. Hadd tapasztalhassuk meg a te jelenlétedet, áldásodat, és hadd láthassa meg a világ, ezt tudunk. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsorára készülve énekeljük a 171-es számú énekünket, 171-es éneket énekeljük. Úrvacsorát ketten osztjuk Péterrel. A létszámra való tekintete, én azt hiszem, hogy térdeplős úrvacsorát, tehát körönként osztjuk, de nem mozgó úrvacsorát csinálunk, nem vagyunk olyan túl sokan, hogy ne tudnánk ezt megvárni. A térdeplő úrvacsora lesz körönként, közben kántorunk, Misi bemondja az énekszámokat, és akkor énekeljünk közben. Felekezetre, nemre, fajra való tekintet nélkül mindenkit várunk úrvacsorára, akinek a szíve nyitva van az Isten felé. Aki úgy gondolja, hogy neki jár ez, mert valamit letett már az asztalra, az nagyon vizsgálja meg magát, hogy mit is gondol valójában az úrvacsoráról. Tehát készüljünk ezzel az énekkel, és aztán Vejemmel, Malik Péterrel, aki lucfalvi lelkész, osztjuk az úrvacsorát. Nehogy még szolgálat nélkül maradjon ezen a napon Péter, bevontuk őt is. Készüljünk tehát a 171-es énekkel.
Most Isten színe előtt elcsendesedünk és az úrvacsorára készülünk, akkor hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, mely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele?
Igyekezele.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtörő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És Urunk, kérünk, hogy hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is, amikor mindazt eléd visszük csendben, ami lelkiismeretünket terheli. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatott csendben elmondott imádságainkat is. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
257-es számú énekünket énekeljük úrvacsorai liturgiánként. Most az első verset.
És igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Thank you.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűn, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemben. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Ámen. Segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hisz és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Ámen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Békesség néktek!
Thank you. békesség néktek. Mi Urunk Jézus Krisztusunk, szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hídben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek!
Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Kedves testvérek, ez a csendes nap is elmúlt csendesen. 4 óra van, ahogy terveztük, befejezzük az alkalmat. Természetesen nem kell még elszaladni, bár 6 órától itt egy esküvő kezdődik, úgyhogy a nap elején beharangozott Molnár Zsolt, tehát nem a Mező Zsolt, hanem a Molnár Zsolt esküvője fog következni. Aki itt szeretne maradni, részt vehet azon is, természetesen. Az utána való vacsoráról nem én rendelkezem, de az istentiszteletről jelenhet. Köszönöm, hogy együtt voltunk, együtt lehettünk. Köszönöm azoknak a szolgálatát, akik segítettek, hogy létrejöjjön ez a csendes nap. Köszönöm azoknak a jelenlétét, akik teljesítették azt, amit az Isten nekünk ígéretként adott, hogy akik egy szívvel, egy akarattal vannak jelen, akkor ott közöttük ott van Jézus Krisztus is. Tehát aki hozzátette a magáét ahhoz, hogy Jézus jelen legyen, köszönöm a jelenlétét, szolgálatát. Az Úr legyen vélünk a hétköznapokban is, dicsőítsük, magasztaljuk az ő nevét a világ üdvösségére. Erős vár a mi Isten! Addig lehet beszélgetni nyugodtan, nem szabad, de nem kell elszaladni.